Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Andrák Andrea pszichológussal, az ELTE PPK egyetemi adjunktusával, a Magyar Pré- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnökével, és azt vetítettem előre, hogy beszélgetünk az anyává, apává válásról, a magzati kötődésről, illetve arról a könyvről, amely idén jelent meg, a címe pedig Kis életgombócnak képzelem, várandós anyák és apák kötődése a magzatukhoz. Miért született meg ez a könyv? Milyen hiányt szerettél volna pótolni ezzel?
A könyv ötlete az régebbre nyúlik vissza. 2019-ben védtem meg a doktori disszertációm az anyamagzat, apamagzat kötődés témakörében, és amikor ez az esemény lezajlott, már akkor mondta a témavezetőm, hogy mindenféleképpen meg kell írni ezt könyvbe. És hát ugye ez azért egy nagyon nagy ívű munka, egy ilyet megcsinálni, aztán ráadásul mindenféle magánéleti ügyek is voltak, és így lekerült a fókusz erről. Teltek, múltak az évek, és úgy bennem is nagyon mozgott, hogy hát most egy disszertációt ki olvas el a tudományos kötelező körön kívül, esetleg egy-egy tanítvány, és hogy nagyon jó lenne mindazt, amit ugye magyar mintán eredményeket kaptunk erről, hogy mi jósolja be az anyák kötődését magzatukhoz, az apákét, mit jelent a párkapcsolat, szóval tényleg kézzel fogható tudományos eredmények születtek erre vonatkozóan, hogy ezt publikálni kéne, ezt el kéne mondani a jövendő anyáknak, apáknak, hogy ezt hasznosítsuk, ezt a tudást.
És tényleg, hát fogyasztható formában, számukra fogyasztható formában. Bocsánat, pontosan, hogy közben vágtam, de...
Pontosan. Egy teljesen más nyelvezettel, ahogyan ez így lefordítható, egy értelmes, jó intellektusú, de mondjuk így a pszichológia tudományát kevesebb érdeklődéssel tekintő érintett számára. És aztán eltelt, hát ugye majdnem 6 év, 5 év, amikor egyszer csak úgy alakult az élet, hogy azt éreztem, hogy nyílik.
Most.
És most. És akkor tényleg így egy ilyen kihívás elé is lettem állítva, hogy akkor már a kiadó is tudott róla, és akkor így a medicina kiadó felől érkezett ez a felkínálás, hogyha megírom a könyvet, akkor ők kiadják. Ugye ez fontos volt számomra, hogy egy olyan kiadó adja ki, aki orvosi berkezett, is ismert, egyfajta garancia arra nézve, hogy azok a lektorok, akik a könyvet lektorálják, akkor így a szakma számára is legyen benne információ, úgyhogy egy ilyen kettős szándékkal írtam, és ezért a nyelvezete is olyan, hogy szakemberek számára és érdeklődő, olvasó szülők számára is érthető legyen. És én igazából így visszanézve azt gondolom, hogy azért nagyon klassz, hogy eltelt ez az 5 év, mert mostanra mertem elrugaszkodni valójában attól a koncepciótól, hogy csak a doktori disszertációnak a lefordított változata legyen.
Hát ez egy személyesebb hangvételű
hanem egy
könyv.
Sokkal személyesebb hangvételű dolog lett, illetve megnyitottam magam arra, hogy megmutassam, hogy mit csinálok a pszichoterápiás rendeléseim során.
Mennyire vagy te benne ezekben a könyvekben?
Hát érzéseim szerint nagyon benne vagyok.
Tehát a pszichológus a magánéletét ugye nem szokta kiteregetni, de ez egy szakmai munka, tehát ebben egy picit jobban megmutatod saját magadat is talán.
Hát ugye az is én vagyok, ahogyan pszichológusként ott vagyok, szóval az nyilván van egy szerep ebben, de ugyanakkor meg pont a pszichoterápiás munka az azért olyan, hogy tanulunk különböző módszereket, egyébként ezeket a módszereket is bemutatom, ettől is szerintem viszonylag újdonság az, hogy én ilyen elsősorban testorientált módszerekkel dolgozom, ez azért úgy az elmúlt 10-15 évben került be így a magyar terápiás köztudatba, hogy pszichológusként a testre is fókuszálunk, nem csak a lélektani folyamatokra, illetve hát ugye az a törekvés, hogy test-lélek egységet tartsunk szem előtt a történések során, és hát hogyha valaki ezzel a területtel foglalkozik, egyébként szerintem bármely másra ugyanígy igaz, de itt aztán hatványozottan igaz, igaz az, hogy rendkívül testbe ágyazott minden mozzanat. Szóval, ha már ott van a magzat a testbe ágyazva, igen, tehát, hogy nagyon-nagyon szorosan zajlanak a lélektani folyamatok a testbe ágyazott folyamatokkal.
Ezt jelenti az életgombóc?
Az életgombócról is mindjárt mondok, igen, valamit, az is ide tartozik. Sokkal hatékonyabbak a terápiás folyamatok, hogyha folyamatosan leképezzük az érzéseket, az érzelmeket, a gondolatokat, akár a szín megjelenő szimbólumokat a testérzetekbe. Tehát ha mindig fel van téve az a kérdés is, hogy és ezt hol érzed a testedben. És akkor így járódik be egy nagyobb kör, hogy le vannak horgonyozva az érzelmek, a gondolatok, az érzések a testi történések szintjére is. Lehet, hogy most ez egy picit így furán hangzik így a hallgatóknak, de valahogy mégis a pszichoterápiás folyamatban, ha valaki mondjuk arról számol be, hogy egy olyan kellemetlen, remegő, szorongató érzés arra gondolni, hogy, és akkor megkérdezem, hogy és ezt hol érzi leginkább, ott a helyzetben azonnal meg tudja mondani, hogy hol. Hogy ezt inkább a torkában érzi, vagy a gyomrában érzi, vagy ez a bizsergetés, ez a nyakában, a vállában, és ha onnan elindulunk, és oda is fókuszálunk a testérzetekre, nagyon szép egységek bomlanak ki, hogy bizonyos érzéseink, félelmeink, szorongásaink hova vetülnek, hol van a kapcsolódás. És hát ugye a prénatális területeken, tehát például a fogantatási nehezítettség esetén számos olyan probléma, feszültség kerül elő, aminek a testbe ágyazottságának a feltérképezése alapvető jelentőségű. Ugyanez igaz, például veszteségek esetén, akkor, hogyha valaki nem tud kapcsolódni a magzatához, mert valami akadályozza ebben, akkor ezeknek az akadályoknak az felgöngyölítésében.
Hát van olyan, hogy valaki nem egyből érzi az örömöt, a kötődést, miközben ott a magzat.
Pontosan, és hogy valójában azt látjuk, hogy nem abban kell segíteni, hogy egy anya kötődjön a magzatához, hanem abban kell segíteni, hogy elhárítsuk azt az akadályt, ami miatt nem tud kapcsolódni.
Igen, és nagyon fontos, hogy itt az édesapákról is szót ejtesz, vagy velük is foglalkozol, mert hogy őnekik is kapcsolódniuk kell, és ez nagyon sok mindentől függ, hogy első gyermek, második gyermek, milyen a párkapcsolat, tehát hogy így nagyon sok mindent ki lehet vesézni. Arra még térjünk ki, hogy mit jelent és honnan jött ez az életgombóc.
Így van, és hogy most van itt a helye, köszönöm, mert pont, hogy az apáknál van a helye. Ugyanis ez a mondat, igen, hogy kis életgombócnak képzelem, ez egy apa szájából hangzott el, és azért is választottam ezt címnek, mert ez a fiatal ember, aki éppen akkor első gyermekével vált apává, már a várandóság alatt nagyon pontosan érzékelte a magzata karakterét, temperamentumát, kis személyiségét. Viszontagságos várandóság volt. Volt benne egy mély bizonyosság arra nézve, hogy minden rendben lesz, mert ez a kisbaba egy kis életgombóc. És valóban egy ilyen kis életgombóc született, és hát most már nagyobbacska, és nem veszítette el az életgombóc jellegét.
Úgy látom, hogy ezek azért megérintik a szakembert is, és hát, viszi magával tovább ezeket az élményeket és érzéseket.
Persze, hát hogyne. És hogy valójában ugye éppen ez a kötődésnek, a méhen belüli gyermekhez való kötődésnek az egyik legfontosabb mozzanata, hogy az apa vagy az anya kezdje el kirajzolni magában ezt a gyermeket, hogy milyen is ez a gyermek, kire hasonlít, a mozgását, temperamentumát illetően, milyen lesz ő, mire gondol a személyiségére vonatkozóan, mit érezhet akkor éppen, amikor mozog, vagy éppen nem mozog. Szóval azt mutatják a kutatások, és az a tapasztalat is, hogy ennek a kidolgozása szakmai szóval úgy mondjuk ezt, hogy mentális reprezentáció, tehát hogy az elménkben készítünk egy lenyomatot arról, hogy milyen is lesz ez a kisbaba, és erről kell egy ilyen optimális mértékű képet festeni a szülőknek a várandóság alatt. Azért mondom, hogy optimális mértékűt, mert nagyon sokan mondják, hogy például az álmukban is, hogy nem látják a magzat arcát, vagy a jövendő babájuk arcát, vagy hogy ha el is képzelik, nagyon sok mindent el tudnak képzelni, de nem tudják pontosan elképzelni. És pont ez jelenti azt, hogy optimális. Tehát, hogy marad egy bizonytalanság, vagy inkább mondjuk úgy, hogy nyitottság arra nézve, hogy majd amikor megszületik az a kisbaba, akkor ő megmutathassa, hogy ki ő valójában.
És az édesapákról, vagy leendő édesapákról beszéltünk, és ami engem nagyon meglepett, hogy mennyire befolyásolja az édesapák magzathoz, majd később a gyermekükhöz való viszonyát, az, hogy a párkapcsolaton belül mondjuk ők a várandós édesanyától milyen gondoskodást kaptak. És ez az, amiről nem nagyon hallottam eddig, vagy nem esett szó.
Ó, hát ezt nagyon köszönöm, hogy behozod ezt, ugyanis ez például a disszertáció alapját képező kutatásnak volt az egyik legfontosabb eredménye, hogy azt kaptuk valóban, hogy az, hogy egy apa mennyire intenzíven tud odafordulni a magzatához, tehát a kötődési pontszámban, hogy így mondjam, azt leginkább az jósolja be, hogy mennyire észleli gondoskodónak a várandós párját, és ez a legfontosabb bejósló tényező.
Tehát már nem kívülállóként szerepel ebben a játéktérben vagy
bizony.
Játszmában, hanem bele van vonva részesen.
Bizony, és fordítva is igaz. Tehát az anya kötődését is, a várandós nő kötődését magzatához ugyancsak az befolyásolja leginkább, vagy az jósolja be leginkább, hogy mennyire érzi a párját gondoskodónak. És itt szeretnék visszatérni még egyszer oda, hogy lássuk azt, hogy a várandóság során valójában megszólítódik a legkorábbi én rétegünk. Ez most lehet, hogy picit furán
igen,
hangzik.
Igen, azt akartam, hogy ez mit jelent.
Igen, hogy olyan abszurd, de akkor mondok egy párhuzamot, hogy amikor a gyerekünk érettségizik, vagy kamasszá válik, akkor olyan természetes, hogy felidéződnek a saját kamaszkori, vagy most ugye pont aktuális érettségi környéki saját élményeink. Amikor a gyerekünk iskolás lesz, és bevisszük első nap az iskolába, akkor felidéződnek a saját iskolába indulásunk gyerekkori történetei.
Hogy ezek éppen jó történetek, ezek éppen traumatikus történetek, vagy
pontosan,
rossz emlékek.
Hogy is volt ez bennem. Amikor először visszük intézménybe a gyerekünket, bölcsödébe, óvodába, felidéződnek bennünk a saját ugyanilyen életkori élményeink. Hát ezek már csak úgy nyomokban, de olyan érzésben ott vannak, hogy milyen volt nekem a bölcsödében, nehéz volt-e, milyen volt az óvodában, hogy a beszoktatás, és ez mind befolyásolja azt, hogy szülőként mi mit kínálunk a gyerekünknek.
Mennyire engedjük el a kezét, mennyire szorítjuk magunkhoz.
Pontosan, de ugye leginkább is zsigerileg érezzük, már alig van emlékünk ebből az időszakból, és akkor itt jön be az, ami hát ennek a tudománynak is az egyik fontos üzenete, és megint csak egy újdonság, és ez a könyv is ezt az üzenetet szeretné közvetíteni, hogy azokból az időkből is hordozzuk a lenyomatokat magunkban, amiket verbálisan nem tudunk kifejezni, vagy amire nincs egy, hát hogy így mondjam, egyfajta filmszerű élményünk, de testérzetek, stressz reakciók, ilyen zsigeri lenyomatok formájában őrizzük ezeket az emlékeket is, és akkor ugye ez azt jelenti, hogy amikor kisbabát vár egy pár, akkor valójában azért is érzi ennyire fontosnak azt, hogy a párja róla gondoskodjon, mert ő maga is nagyon közel kerül a saját kisbaba vagy akár magzatkori zsigeri élményeihez. Szóval lesz egy ilyen megnyílás ezekben az élményrétegekben. És hát ez a megnyílás, ez például módot ad a gyógyulásra is, vagy a hiányok pótlására, és a párkapcsolat az egy ilyen itt és mostban zajló gondos, jó minőségű gondoskodási lehetőséggel pótolhat valamit abból, amit valaha nem kaptunk meg, és ennek nyilván vannak a felnőtt rétegben is jó részei, hogy jaj, de jó, hogy számíthatok rád, milyen jó gondoskodónak látni téged, ebből feltételezem, hogy majd a közös gyerekünkről is szépen fogsz gondoskodni. Tehát ezek is ott vannak természetesen, de van ez a mély rétege, hogy csak egy ilyen kis példát mondanék, hogy például a várandósokat sokszor ugye megkérdezem, hogy mi az a testhelyzet, ami leginkább kifejezi azt, ahogy most vagy. És ezekre a kérdésekre rendre a fekvő testhelyzetet választják kis magzatpózba összekuporodva. Azért ez nem véletlen, hogy a várandóság ideje az meghívja ezeket az élményeket, és ezekkel is tudunk. Ugye ezért mondtam a testorientált módszereknek a lehetőségét. Igen. És ugye ahogy most ebből a példából is kitűnik, hogy a mi, akik ilyen módszerrel dolgozunk, ugye nem a két fotel, kisasztal, terápiás térben dolgozunk, hanem azok egy ilyen matraccal, babzsákkal, párnákkal teli szobák, ahol a teret minden ülésen aktuálisan berendezzük, és ahol nagyon sokat dolgozunk közelséggel, távolsággal, ahol a terapeuta a másik, akivel ugye a kapcsolatot akár azon az ülésen, akár a teljes terápiás folyamatban építjük, aki a biztonságot, a bizalmat kínálja. Ugye ez egy korrektív élmény valójában mindazoknak, akiknek nehezítettségük van.
Zárásként. Arról beszéltünk itt, mielőtt leültünk az interjúra, hogy a pszichológus egy picit rejtőzködő, nem beszél a magánéletéről, hiszen így tud hiteles lenni, és nem befolyásolni a hozzáérkezőket. Viszont a könyved előszabában, vagy ajánlásában te magad írtad le, hogy ezt a könyvet a nagyszüleidnek, a szüleidnek, a férjednek, a gyerekeiteknek, illetve a megszületett és a vágyott unokáidnak ajánlod. És az jutott eszembe, hogy arról viszont mondanál-e pár szót, hogy téged hogyan formált. Tehát az, amikor anyává váltál.
Amikor anyává váltam, akkor már foglalkoztam ezzel a területtel, és egyrészt azt gondolom, hogy az a sok-sok olvasmány, tudás, információ, az segített sok minden tudatosításában, és ezeknek a dolgoknak a tiszteletben tartásával, vagy jelentőségével, ugyanakkor meg nem mentett meg azoktól a történésektől, amik a várandóság során óhatatlanul bekövetkeznek, például attól, hogy a számunkra kedves emberek részéről érkező mondások, azok szuggesszióként hatnak, és ugye ez a, úgy szoktuk mondani, hogy módosult tudatállapot, ez a beszűkült tudatállapot, amiben vagyunk, az egyfajta hát sérülékenységgel, vagy sebezhetőséggel jár, és azt magamon is tapasztaltam, hogy ez hogyan történik, és ha csak egy ilyen kis történetet még itt végezetül elmesélhetek, hogy igen, amikor az első gyerekem született, akkor ugye a második napon a szülést követően kiderült, hogy esett a testsúlya, ami ugye egy teljesen természetes dolog, és akkor a gyermek apukája, aki remek fejszámoló, megérkezett, és hát valószínűleg mentségére mondhatjuk azt, hogy őt is szorongással töltötte el az, hogy hát csökken a gyerek súlya, és én hiába tudtam azt, hogy ez természetes, azért én is izgultam ezen, hogy jaj, 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 és akkor, hogy elüsse ezt a kis aggodalmat, kiszámolta, hogy hány nap múlva fogy el véglegesen, hogyha ebben az ütemben. Ha ebben az ütemben zajlik a fogyás. És akkor ezen ott nevettünk egy jót, hogy ó, hát milyen vicces, meg mondtam is neki, hogy na, ezzel ne viccelődjünk, de olyan viccesen, tehát úgy elütöttük ezt a dolgot. És aztán ő hazament, az éjszaka leszállt, és soha nem fogom elfelejteni azt, ahogyan hát egész éjjel nem hunytam le a szemem, néztem őt, és hát azt láttam, hogy zsugorodik, hogy egyre kisebb lesz. és ennek csak a hajnal és a fény megérkezése vetett véget. Szóval ez az, amit mondok, hogy hiába tudjuk, ez a módosult tudatállapot, ez a bármennyire is szakemberek vagyunk, ez minket is elsodor, mert ezek olyan törvényszerűségei ennek az időszaknak, úgyhogy óvattal...
Egy picit meg is könnyeztem ezt a történetet.
Igen, óvattal bánjunk a humorral, van helye a humornak, de nagyon kell figyelni arra, hogy mit mondunk, milyen üzenetekkel, tudatos és tudattalan üzenetekkel vesszük körbe a kisbabát váró párokat, anyákat, vagy a kisbabát gondozó párokat és anyákat.
Tehát nagy felelősség mindenképpen, mind szakemberként, és hát akkor ezek szerint mind magánemberként is. Úgyhogy foglalkozni kell a témával, legyen már ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Dr. Andrek Andrea, pszichológus, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a Magyar Pré- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnöke volt ma a vendégem. Köszönöm szépen.